A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Átadták a Maros megyei klinikai kórház új genetikai és szövettani laboratóriumát, amely a daganatos megbetegedések korszerű diagnosztizálását szolgálja. Az egészségügyi egységet olyan modern felszerelésekkel látták el, amelyek nemzetközi szintre emelik a marosvásárhelyi onkológiai ellátást. Ugyanakkor a Marosvásárhelyi Sürgősségi Szívérrendszeri és Transplantációs Intézet egy teljesen új modern épülettel bővül. Itt épül Románia első teljesen intelligens klinikai egyetemi kórháza és az új égési sérült központ. Az említett beruházásokról, a hazai egészségügy helyzetéről beszélgetünk, meghívottam dr. Vas Levente parlamenti képviselő, a képviselő az egészségügyi bizottságának alelnöke. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Agyagás úr!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Átadták néhány héttel ezelőtt a Maros megyei klinikai kórház új genetikai és szövettani laboratóriumát, amely a daganatos megbetegedések korszerű diagnosztizálását szolgálja. Hogyan?
Ez egy kezdet. Az elkövetkezendő 10-15 évnek a nagy kihívása az lesz, hogy a már diagnosztizált megbetegedésekből hogyan lehet azonosítani, hogy van-e genetikai módosulás, vagy van-e genetikai öröklődés valamilyen daganatos megbetegedésre, valamilyen más ritka betegségre hajlom. És ez a korszerűsítés egy kezdet, az egy útnak a kezdete, ami a dicséretes, hogy a megyei tanács alárendeltségében lévő kórháznál elindult. Két fontos dolog van itt, tovább kell fejleszteni ezt a központot évről évre, mert új és újabb generációs gépek jelennek majd meg. Nagyon-nagyon gyors az innovációs fejlesztés, és a másik pedig, hogy a biztosító pénztártól finanszírozást kell, támogatást kell erre szerezni. Én azt hiszem, hogy mind a kettőre adottak a körülmények, a lehetőségek, hiszen egy regionálisan szolgáltató kórházról van szó, és ha ezek a típusú fejlesztések megtörténnek, akkor 2035-re elvárható, hogy Romániában is, és itt a Székelyföld nyugati, északnyugati csücskében is igazából az onkológiailag diagnosztizált betegek 70%-át meg tudjuk gyógyítani.
Tehát gyakorlatilag ez a genetikai hajlamot képes előrevetíteni?
Gyakorlatilag a daganatos megbetegedésekből lehet azonosítani több mint 100 olyan gént már, aminek köszönhetően, vagy ami miatt génmódosulásuk, ami miatt például kialakul egy-egy daganatos megbetegedés. Most, ha a legegyszerűbb didaktikus példával élek, akkor azt lehet mondani, hogy minden egyes nap, minden egyes órában sok-sok daganatos sejt képződik, hibásan másolt sejt képződik a szervezetünkbe. Ahhoz, hogy ebből daganat legyen, onkológiai rákos megbetegedés legyen, ahhoz a szervezetnek azt a képességét, hogy ezeket a hibásan másolt sejteket felismerje és elpusztítsa, ezt úgymond ki kell iktatni. Ez akkor történik, hogyha mondjuk ismét didaktikusan mondom, ha három olyan hiba következik be a szervezetben egyszerre, ami miatt a három lépcsős védekezése a szervezetnek ezek ellen a hibásan másolt sejtek ellen az valamiért bénul. Ezért lehetőség van arra, hogy most már több mint 100 megbetegedésnél azonosítsuk ezeket a génhibákat, és ezekre hatva igazából próbálják meg az onkológus kollégák kezelni a betegségeket. Ezért fontos a diagnózis, ezért fontos, hogy akár hosszabb kivizsgálásukat 6-7 hétig tartó kivizsgálások után is azonosítsák ezeket a génhibákat, mert egészen más kezelést kell adott esetben indítsanak. Ezért jó, hogy vannak ilyen fejlesztések, és ezért jó, hogy megtaláljuk ezeket a pénzes forrásokat arra, hogy ilyen fejlesztés lehessen. Nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak Románia számára 2035-ig mintegy 5 milliárd eurónyi egészségügyre fordítható, főleg onkológiára, kardiovaszkuláris megbetegedésekre, ritka betegségekre fordítható kerete lesz. Ez az, amit ilyen befektetéseknek a megvalósításával lehet majd folyamatosan leszívni, lehívni, azért, hogy a betegeknek minél jobban sikerüljön diagnózist megállapítani, és utána kezelést felállítani.
Használják már ezt a laboratóriumot?
Nem tudom biztosra, mert ott még nem volt elindulva a diagnosztizálás, azonban nekem az az érzésem, hogy csak hetek kérdése, hogy ez tényleg beinduljon effektív. Biztosító pénztáros szerződés megvan rá, abba a keretben, amiben jelen pillanatban el lehet indulni, úgyhogy véleményem szerint ez már őszre a betegek rendelkezésére áll.
Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok, elnézést kérek, érdeklődök arról, hogy mi a helyzet a tüdőklinikával, mikor fejeződnek be a munkálatok, Anna Mária Marosvásárhelyről írja.
Ugye 2011-ben, ha visszaemlékeznek, kicsit rég volt, de feljavítottuk a fülorgégészeti klinikát, feljavítottuk az urológiának a teljes külső épületét, bent a sebészetet, az urológiát, az onkológiát az elmúlt 8 évben lineáris gyorsítókkal, teljesen külső-belső felújításon átestek. Pneumofiziológiára kisebb források, kevesebb forrás jutott, mert ott egy kapitális feljavításra volt szükség, és a pneumofiziológiai kórház ugye 2020-tól az élvonalban volt a COVID elleni harcban, tehát megkéstek ott a munkálatok, egy teljes kapitális feljavítás van, megyei tanács alárendeltségében lévő kórház, de minisztériumi pénzekből finanszírozzuk, mert a megyei tanácsnak erre megfelelő kerete tekintettel arra, hogy egy csomó más egyébre kell költsenek, nincsen. Tehát én azt remélem, hogy a jövő ilyenkorra a pneumofiziológiai kórház is teljes kapacitásával a betegek rendelkezésére fog állni.
A megyei sürgősségi kórház szomszédságában két új kórház is épül, mikor lehet kész? Most már kívülről szépen néz ki a szívkórház, illetve az égési sérülteket ellátó intézmények, ezek mikortól indulhatnak el?
Tehát a időrendi sorrendben ugye 2014-től fogalmazódott meg a kórház mögötti épületnek a súlyos égettek kórházának a felépítési szándéka, az eléggé sok ideig vajudott. Többször, amikor vagy a fejlesztési minisztériumnál RMDSZ-es miniszter volt, az egészségügyi minisztériumban államtitkárok voltunk, és egészségügyi minisztériumot is ideig, óráig vezettük még a COVID ideje alatt, akkor nagyon sok esetben ennek a folyamatnak a különböző lépéseit meggyorsítottuk. Oda épül az égettek kórháza, azt világbanki támogatásból finanszírozzák, Temesvár, Bukarest és Marosvásárhely. A Temesvári áll a legjobban, utána a Marosvásárhelyi, és a bukaresti áll a kevésbé jól, 50-60%-os kapacitás, tehát befejezéssel, elkészítéssel stádiumban. Ha minden jól megy, akkor a világbankos támogatásra a Marosvásárhelyen épülő égettek kórháza az év végére, februárra lesz meg, és az a kérdés, hogy a butorozáshoz szükséges kereteket, forrásokat milyen formában tudják meglicitálni. Tehát azt mondom, hogy az is 2027 januárjától körülbelül júniusáig be fogja indítani a tevékenységét. Uh-huh. Az előtte lévő kórház pedig, a kardiovaszkuláris intézet, az 2021-ben, amikor a helyreállítási alap pénzei jöttek, akkor én ott államtitkár voltam az egészségügyi minisztériumban, és Kelemen Hunorral, Cseka Attiláékkal azt beszéltük meg, hogy feltétlenül ezt a kardiovaszkuláris intézetet, hiszen ez egy marosvásárhelyi specifikus kórház, nagy régiót ellátó kórház, az feltétlenül kapjon egy új épületet. Két okból is. Azért, mert a kardiovaszkuláris intézet mind a gyermek kardiológiai eseteket ellátja országszinten, transzplantációs eseteket ellátja országszinten, és a másik, hogy a sürgősségi kórházból kinőtte már magát. ez az intézet. Tehát gyakorlatilag az új kórházba, a sürgősségi kórházba két nagy intézmény, egy regionális kórháznak megfelelő sürgősségi, Marosvásárhelyi sürgősségi kórház és a kardiovaszkuláris intézet működött, szükség volt erre az épületre. Egy picit féltünk, hogy túl zsúfolt lesz ott a tér, ahogy ereszkedünk el az egyetemtől be a kórházba, de hogyha a színeket nézzük, hogyha a formáját, a méreteit nézzük, és hogyha azt mondjuk, ahogy ön is elmondta, hogy ez egy nagyon modern napelem parkkal, meg minden egyébbel parkolókkal ellátott kórház lesz, akkor azt mondom, hogy ez megérte. És jó volt, hogy ezt a befektetést 2021-ben elindítottuk, és íme 2027. augusztusára a PNRR-es programok, a helyreállítási alapok pénzeinek a zárulásával ez az épület meg lesz. A bútorzatnak a beszerelése pedig az is remélhetőleg decemberig elkészül, és januártól ez már indulhat teljes tevékenységgel.
Parkolók hol lesznek, hiszen láthatjuk a közösség, hogy épülnek ezek az intézmények, de ott a kórház mögötti rész, a parkoló rész, hát az nem igazán használható. Tudom, hogy ez a megyei tanács hatáskörébe tartozik, de hol lesz a szívkórháznak, vagy hol lehet parkolóhelye azon kívül?
Igazából még van egy épület, ami épül a régi Smurd mögött, ahol most ugye épül az égettek kórháza, az mögött még van egy neonatológiai, egy vadonatúj neonatológiai kórháznak az építése is. Ezek mind össze lesznek kötve a régi sürgősségi kórházzal, ugye? És a teljes háta mögöttük lévő teljes tér, az a parkoló, amit ön is mond, a megyei tanács tulajdonában is, ahol már el is készítettek ilyen szinte földútnak, salakkal befedött úttal parkolókat, azt kell felfejleszteni olyan szintre, hogy az használható legyen teljes kapacitásával, akár emeletes parkolónak a felépítésével, egyszerű, akár fémszerkezetes, kórház mellé illő, és a tájból ki nem lógó emeletes parkolóházat kell odaépíteni, mert kéri kórház, és ez nagyon fontos, látva az autók számát, ez gazdaságilag fenntartható, tehát saját magát fenntartó épület lehet, tehát megéri erre akár megyei tanács kezdeményezésére talán a következő mandátumban pénzt felvenni kölcsön, mert biztos, hogy egy olyan befektetés, amit a megyei tanács búsásan vissza tud téríteni, és egyértelműen megoldódik az az építkezések okozta káosz is, ami a parkolók kapcsán ott kialakult, de amit nagyon jól tudunk mi, hogy előtte is, az építkezések előtt is talán az egyik legnagyobb probléma volt. Mind a személyzet számára, mind pedig az ide jövő és gyógyulást kereső betegek számára.
Épül az egyetemi kórház is, amely smart kórházként van ígérve. Mitől lesz okos ez a kórház, vagy mitől lesz okosabb, mint más kórházak?
Igazából ez az orvosi egyetemnek a nagy álmom. Kevésbé van ebbe a politikum, kevésbé van benne az önkormányzatok, kevésbé vagyunk implikálva. Egy picit azt is lehet mondani, hogy az összes kórház közül talán ennek a vitorlájában van a legnagyobb energia mégis, hiszen itt egy olyan kórházról van szó.
Közpénzből
építik. Egy olyan kórházról van szó, amelyik egyetemi alárendeltségben épül, és amelyik nagyon furcsa és érdekes módon egyszerre mind a kettő érvényes. Még nem kórház, de már szinte mindenhol kórházként van feltüntetve, ezért olyan források nyíltak meg egyetemi, smart kórházos címszó alatt is, amelyeknek köszönhetően elvégben azt lehet mondani, hogy nincsen pénzhiány. Ami a legnagyobb probléma, az pont a tartalom, ahogy ön is fogalmazott a kérdéssel, van-e annyi ember, személyzet, aki nem csak, hogy az innovációt befogadja, hanem azt teljes mértékben, teljes beteg hasznosulással tudja a betegek javára fordítani. Itt vannak még elmaradások. Azonban, ha összességében nézzük, akkor dicséretes az a szándék, hogy legyen egy ilyen Marosvásárhelyen. Ez azt jelenti, hogy teljes digitalizáció. Ez azt jelenti, hogy teljes a Romániában elsősorban elérhető innovatív kezeléseknek a jelenléte. A folyamatoknak, a betegbiztonságnak a biztosítása. Csak mondok egy példát. Smart, egyszerű smart példát igazából, tehát okos eszes példát. Dél-Koreában a betegeknek az adatait az első két vonalban már robotok veszik le, tehát próbálnak biztonságos adatgyűjtést, biztonságos betegfogadást, standardizált betegfogadást biztosítani, és ezáltal az orvosok munkáját megkönnyíteni, hogy odafigyelhessenek például olyan innovatív kezeléseknek a bevezetésére, amelyeket akár kísérleti stádiumban is el lehet indítani. Nagyon sok betegségnél, egy-egy ritka betegségnél, ahol valamilyen innovatív kezelés van a világon, az a tét, hogy van egy olyan Marosvásárhelyi intézmény, amelyik be van ebbe a hálózatba kapcsolódva. Hogyha a világon 5-10 helyen zajlik valamilyen innovatív kezelésnek a kipróbálása, ha van egy olyan kórházunk, amelyik ebben a hálózatban benne van, akkor a betegeink számára hozzáférhetővé válik nem csak ez a 200 ágyas Jeddi úton épülő kórház által biztosított lehetőség, hanem még a világ 10 pontján egy teljes hálózat segíthet, hogy az olyan betegeknek, akiknek pont az a kezelés lenne a legjobb, a tapasztalat szerint, és amit ki lehetne próbálni, a beteg beleegyezésével megnyílik ez a lehetőség számára. Ez az, amiért jó, hogyha van egy olyan kapcsolódási pont Marosvásárhelyen, Székelyföldön, ahol amivel be tudunk lépni egy ilyen nemzetközi egészségügyi ellátó intézeti rendszerbe. Dicséretes ez a szándéka az egyetemnek, drukkolunk, hogy legyen megfelelő ember, legyen megfelelő menedzsment, és egy picit azt is mondhatnám, hogy behunjuk a szemünket akkor, amikor azt látjuk, hogy egy kórház, ez a kórház még nincsen meg, de a papírokban úgy szerepel, mintha meg lenne, mert ettől reméljük, és ezzel tudjuk mi is a magunk során segíteni, hogy az összes lehetséges pénzügyi forrás rendelkezésre álljon.
Marosvásárhelyi egészségügyi beruházásokról, a hazai egészségügy helyzetéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Vas Levente, parlamenti képviselő, a Képviselőház Egészségügyi Bizottságának alelnöke. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Zsuzsanna írja SMS-ben, kérdezném, hogy a szívklinikán fizetésesek lesznek bizonyos vizsgálások, kezelések, szolgáltatások? Gondolom az újonnan épülő klinikára.
Minden kivizsgálás, minden ellátás az teljesen állami finanszírozásból valósul meg. Tehát ha bár Világbankról meg helyreállítási alapról beszélünk, az állam az, aki a világbanki kölcsönt nagyon kedvezményesen fölveszi, és ezáltal megvalósítja ezt a kórházat, de visszafizeti az állam ezt a pénzt. Tehát minden, amiről beszélünk, az teljesen ingyenes ellátást kell biztosítson. Az az érdekes, hogyha itt egészségügyi menedzsmentről beszélünk, hogy van egy nagy kórházi rendszer Romániában, körülbelül 117 ezer ágyal, körülbelül 350 állami kórházzal, és elhanyagolható számú, igazából 5-6 ezer ágyas magán szolgáltató rendszer, és képzeljük el, hogy a kihasználtság mindössze 55% az ágy kihasználtság. De ennél még érdekesebb is a betegnek a kérdése, valószínű, hogy ilyen irányba szól, és ezért feltétlenül fontosnak tartom, hogy elmondjam, hogy ugye nagyon kevés járó betegrendelőnk van ahhoz képest, hogy mi volt 89 előtt, akik még erre emlékszünk, amikor úgynevezett poliklinikákra nagyon könnyen be lehetett jutni, el lehetett menni egy-egy kivizsgálásnak az elvégzésére, nem kellett fizetni érte, és egy relatív jól működő betegfogadó rendszer volt kialakítva, beteg utak voltak kialakítva. Tehát, hogy sokkal kevesebb van most járó betegrendelő, mint ami akkor volt. Mégis képzeljük el, hogy az össz leszolgáltatható konzultáció teljes országos szinten, annak mindössze csak a 60%-át használják ki a kórházmenedzsment és a betegek. És miért van ez így? Valószínű, hogy olyan hibás programálási szokásrend van, hogy beprogramálják a beteget 2-3 hét múlvára, a beteget nem ellenőrzik le előtte 2 nappal, hogy tartja-e a programálását. A beteg közben már 2-3 hétig esetleg egy sürgősségi ellátásnál vagy fájdalomnál nem hajlandó, nem képes várni, vagy éppen valaki elirányítja más irányba, ha várhatna, és nem ellenőrzik le, hogy ennek a betegnek van-e szándéka jönni 3 hét után előtte 1 nappal, nincs ellenőrzés, és ezért 50-60%-os mindössze a kihasználtság. Tehát van egy kapacitás, lenne igény a betegek részéről az ingyenes konzultációra, de mégis a rendszer úgy csinálja, maradjunk ennyibe, hogy nem javul meg, nem próbál a betegek számára legalább azzal a 40%-os kapacitás kihasználatlansággal a rendelkezésére állni. Ez az, amiért dolgozunk az Egészségügyi Bizottságban, a lehető legtöbb fórumon elmondjuk, hogy ez nincsen rendben, jelezzük, hogy van itt kórházmenedzsment hiba, van itt adminisztráció, akár politikai hiba is, és természetesen a kontrollnak és az ilyen, mondjam, az pontozásnak is van hibája, mert nem mondjuk el elégszer, hogy biza be kell avatkozni. Új programálási rendszert kell kialakítani, és vissza kell ugyanúgy, ahogy magánfogorvosi rendelőkben felhívnak előtt, hogy ugye nem felejtetted el, hogy reggel 9-kor be vagy programálva, és vár rád a doktor úr. Ugyanígy itt is átlátszó, átlátható várakozó listákat kell készíteni, pont azért, hogy a beteg lássa, hogy a szomszédos kisvárosban esetleg nincs-e üres hely, ahova ő 2-3 nappal hamarabb, vagy akár 2-3 napon belül elmehet és orvoslást kereshet a különböző ügyes bajos problémáira.
Közben érkeznek a kérdések SMS-ben. Ilona Zsanett írja: jó napot kívánok, az elővigyázatosság és a megelőzés mindenkire vonatkozik, viszont a génhibák, a stressz, a véletlen balesetek gyakran súlyos helyzeteket produkálnak. A napokban egyik jó ismerősöm 7 hónapos terhesen leforrázta a pocakját, a nőgyógyásza megnyugtatta, viszont azon aggódik, hogy az égés miatt a születendő baba bőrén egész életre szóló hatalmas vörös anyajegy keletkezhet például az arcon. Mennyiben történhet ez meg, és mi a teendő? Létezik valami diagnosztika, ami ezt mondjuk előrevetítheti?
Nem vagyok nőgyógyász, nem vagyok bőrgyógyász, de az én általános orvosi, urológus és közegészségügy is orvosi tudásom értelmében, hogyha anyuka jól van, akkor úgy vannak kialakítva a pocak belül, hogy a pocak lakónak ettől nem lesz semmiféle anyajegyes problémája és bőr problémája. Az anya legyen jól, a keze legyen ellátva az a különböző égési, fokú égési sérülés, és ez nem fogja a babának semmiféle szinten befolyásolni a bőrét, vagy éppen anyajegyeknek a megjelenését. Próbáljon minél kevésbé stressz a hátralévő hetekbe koncentrálni arra, hogy jól érezze magát és nyugodt legyen.
Másik kérdés, jó napot kívánok, meg szeretném kérdezni. A fiamnak vesedaganata volt és el van távolítva a bal vese, de ellenőrzése jár az onkológiára. Mehet-e a fiam ebbe a laboratóriumba vizsgálatra? Köszönöm, Judit vagyok Székelyudvarhelyről.
Tehát nagyon fontos a vesedaganatuknál, hogy az egészséges ellenoldali vese, az átveszi a funkciót, és lassan megnövekszik, hipertrofizál, és teljes értékű életet lehet élni egyetlen egy vesével. Nagyon sokan úgy élnik az életüket, hogy egy vesével születnek, és nagyon sokan pedig észre se veszik, hogy adott esetben egy kőelzáródás, egy hidronefrózis miatt egyetlen egy vesével élik le az életüket, vagy éppen egy genetikai zsonkciószindróma miatt igazából egyetlen egy vesével élik le az életüket. Érdemes érvényes a vesedaganatoknál is, attól függ, hogy milyen típusú a szövettanból, a meglévő szövettani mintákból genetikai vizsgálatot készíteni, és az urológussal, onkológussal megbeszélni ezt. Ha van olyan kivizsgálás, amelyik kompenzált már, akkor azt elvégeztetni, ha pedig nem, akkor esetleg rákérdezni, hogy van-e olyan, amit még meg lehet csináltatni. Azonban, ha a vese nem volt áttét, és a vesét ki lehetett egybe venni, ha a vénában nem volt trombus, ha azótától nem volt semmiféle gond, akkor azt lehet mondani, hogy annak ellenére, hogy a vesedaganat egy nagy bohóc, nagyon sok melléktünetet és nagyon későn is tud akár problémákat okozni, mégis azt lehet mondani, hogy a beteget meggyógyultnak kell elsősorban tekinteni, ha már néhány éve volt ez a daganat eltávolítás.
Igen, azért ellenőrzése nyilván el kell járni, és de hát ott járnak is. Egy másik hallgató írja, jó napot kívánok, ha jól tudom, a jelenlegi megyei kórház tele van nozokomiális fertőzéssel. A kérdés az lenne, hogy mennyi időbe kerül majd az új épülőfélben lévő kórházakat is befertőzni, nem lett volna jobb másképp gondolkodni? Köszönöm. Hát nem tudom, hogy lehetett volna másképp gondolkodni.
Tehát, hogy nagyon érdekes az a nozokomiális fertőzéses történet. Romániában néhány évvel ezelőtt még sokkal kevesebb bevallott nozokomiális fertőzés volt, mint Nyugat-Európában. Romániának elsősorban az volt a nagy kihívás, hogy elérjünk oda, hogy jelentsék a nozokomiális fertőzéseket. Mert ez mindenhol van. Nyugat-Európa a legfejlettebb kórházaiban, legjobban felszerelt kórházaiban is. És hogyha a beteg ilyen nozokomiális, nehezen kezelhető fertőzést kap, akkor pedig tudja a családorvos, tudja a járóbetegrendelőben lévő kollega és a kórházorvos, hogy ezt a beteget el kell látni, és segíteni kell, mert nagyon-nagyon megkeseríti az életét. És nagyon elhúzódó gyógyulás lehet az eredménye egy ilyen csúnya fertőzésnek. Tehát ez az első, hogy ezt elfogadjuk, elismerjük. Már abban a fázisban vagyunk, hogy tudjuk, hogy van ilyen, létezik ilyen, és ezt kell dokumentálni kell. Most már a kórházigazgatóknak, menedzsereknek a szerződésébe be van írva, hogy ő muszáj nozokomiális fertőzéseket jelentse, mert ha nem lepontozzák az ő munkáját, mert ha valami létezik, akkor csak azért nem jelentik, mert szebbnek akarja mutatni a kórházát, de hát ezzel egyre rosszabb lesz, mert egyre kevésbé kap forrásokat adott esetben arra, hogy és egyre kevésbé kap segítséget, hogy megnézzék, hogy mi az oka ennek a problémának. A nozokomiális fertőzéseknél nagyon fontos, és itt új kórházakról volt szó, hogy mennyire lehet tisztán tartani a felületeket a kórházban. Minél régebbi egy kórház, minél régebbi technológia van ott a felületekre fölvíve, annál nagyobb a valószínűsége, hogy maradnak olyan zugok, ahol nem hat már, ahol nem ér el esetleg a fertőtlenítőszer. Nagyon fontos, hogy az új kórházakban, ugye itt az a kérdés, hogy azokban mikor jelenik meg újra, már a legmodernebb felületek kialakítása kerül a falakon, a padlón, a műtőknél, az ágyak, az ágynemű, a különböző eszközök, amelyeket megvásárolnak, ami nem tud megtapadni már olyan könnyen. Sokszor a nozokomiális fertőzéseket olyan baktériumok okozzák, amelyeknek csápjai vannak, képesek megtapadni sokkal jobban, mint a többi baktérium. Igazából ezek sokkal, de sokkal jobb lehetőséget biztosítanak a védekezésre. Ez az, amiért minden körülmény között azt mondtuk, hogy feltétlenül el kell induljon Romániában ez a kórházépítési projekt. Ez az, amiért örvendünk. Ez az, amiért a kórházak felújítása, a hotelszolgáltatások javulása mellett fontos szakmai kitét is volt. Akkor tudunk jobb kórházi rendszert, egészségesebb, biztonságosabb betegellátást biztosítani, hogyha képesek vagyunk a kórházainkat feljavítani. Nem sok ágy kell, hanem kevesebb ágy, jól felszerelt kórházzal, tiszta kórházzal, és kedvesebb egészségügyi személyzettel, aki nincsen annyira elfáradva, mint ahogy most igazából látjuk ezeket az asszisztensőket, orvosokat, ápoló személyzetet.
Igen, már érintőlegesen említette képviselő úr, de én is megkérdezem, hogy jó, hogy épülnek ezek a modern kórházak, de ki fog itt dolgozni, honnan lesz ennyi új orvos, magasan képzett intenzív terápiás asszisztens, műtős személyzet, hiszen tudjuk, hogy a mostani kórházak is, ahogy ön is mondotta, éppen most elfáradt a személyzet, kevés a személyzet, szóval lesz ember, aki dolgozon ezekben a kórházakban?
Véleményem szerint igen. Megint ugyanabba a kérdésbe érünk vissza, hogy van-e biztosító pénztárnak finanszírozása erre a történetre. És olyan körülmények között, amikor 50-55%-a csak a kórházi ágyaknak van kihasználva, akkor egyértelmű, hogy a biztosító pénztár forrás allokációs döntéseket kell, forrás újraelosztást kell végrehajtson. És azoktól a kórházaktól, ahol nincsen finanszírozás, ott egy átalakítással akár esetenként több pénzt, de betegszámra kevesebb finanszírozást kell nyújtson, és meg kell növelje ezeknek az új kórházaknak a finanszírozását, akár újabb forrásoknak a bevonásával is, nem csak újraelosztással. Én azt látom, hogy kb. 20%-kal meg kell növelni, hogyha ezek a kórházak elindulnak, 20%-kal meg kell növelni az orvos és asszisztens és ápoló személyzet kapacitását a városnak. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 3-4 ezer emberrel több orvos, asszisztens és ápoló személyzet, és az őket kiszolgáló adminisztratív személyzet kell a következő 5 évben alkalmazásra kerüljön. Ezek nagyon szép számok a mostani gazdasági körülmények között, és nagyon fontos, hogy erre állami forrásokból kell és lehet pénzt szerezni. Tehát ez az, amiért mindig mondjuk, és ime a bizonyíték, hogy minden egészségügybe befektetett pénz Marosvásárhelyen egy hírnévvel rendelkező egészségügyi város esetében újabb munkahelyeket és újabb jóléti intézkedéseket hoz. Ha másról nem is beszélünk, ugye, gondoljuk el, hogy egy ilyen parkolóházba, amit a kórház mögött felépítenének, hány Völcsától Botosányig idejövő beteg pénzéből lehetne fenntartani, a kölcsönt visszafizetni, és ezek a betegek hány és hány esetben itt alszanak a hozzátartozók, itt vásárolnak, és ez Marosvásárhelynek a jólétét, Marosvásárhely és Maros megyének a jólétét tudja biztosítani.
Hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Éva vagyok.
Kezdjük.
Hozzá szeretnék szólni a műsorhoz. Az előbb a tisztaságról beszélgettünk. Hát kérdezettem, én nem tudom, hogy itt hogy van, és hogy van ez megengedve. Be voltam utalva az új klinikára, a megyei kórházhoz. És ott olyan emberek vannak, akiknek nincsen pizsomájuk, és kijáró ruhába, ottan úgy vannak az ágyba, jönnek, mennek. A fürdőszoba ugye bent van a szalomba, vécéznek, kezet nem mosnak. Elárasztják ott az egész szalont, a nőgyógyászatról beszélek, mert többnyire roma nők vannak, de vannak mások is. Hát én Budapestre be voltam Fekvivel kórházba, igaz, hogy magán, én ezt is megértem, hogy ez állami, de hát akkor is. Ott az első az volt, hogy azt kérdezték, hogy mikor zuhanyoztál. Meg voltál sértődve, hogy hogy? Hát nézzen rám, amikor kereszteltek, nem? Nem kell felháborodni. Mert nálunk az a szabály, hogy senki az ágyba nem megy, amíg meg nem fürdik. Akkor az, hogyha neki nincs pizsomája, vagy behozták éjjel, vagy hajnalban, vagy bármikor nem volt felkészülve, benne kell maradnia. Akkor miért nem kap a kórháztól egy rongyot, és fürödjön meg, hogy ne kelljen mindenkinek azt elviselni.
Igen, köszönjük szépen, hogy ezt nekünk elmondta, azért én azt mondom, hogy hadd ne legyen ez már a kórház felelőssége. Ezek alapvető szabályok, amiket otthon is betart az ember, hogy visz magába pizsamát, megfürdik, mielőtt lefekszik, szóval
jó érzés beszél a gyagási úrból. Sajnos sok esetben vannak betegek, akik úgy, ahogy a betelefonáló mondja, nem tartják be ezeket,
hát igen,
a szabályokat.
Igen, ez biztos, hogy van, de...
Tehát, hogy igazából a kórháznak van erre protokollja. És valószínű, hogy ez csak egy egyedi eset, mert én voltam mostanában a kórházzal családtag kapcsán is, nagyon betartották. Sőt, amíg nem jeleztem, hogy orvos vagyok, addig például a többi betegre való tekintettel az én bejárásomat is korlátozták.
Nagyon helyesen egyébként.
Nagyon helyesen és tisztességesen, és nem volt semmi kifogásom, tehát azért, hogy tisztázzuk, minden ilyen beteg esetében az egészségügyi intézkedéseket lent már a kórházban, a ruhák elvétele, a ruhák becsomagolása, a tisztasági dolgoknak az elvégzése, hogyha olyan a beteg, ez meg kell történjen, és ez az osztályvezető nek a feladata, hogy ezt betartassa, és utána pedig, hogyha netalántán ilyen eset van, akkor az orvosigazgató és a főigazgatónak a feladata, tehát hogy ez nem minisztériumi, nem biztosító pénztáros szint, de messze menően egyetértek, hogy ezt be kell tartani. A kézmosás, képzeljük el, 50%-a az embereknek Romániában vécézés után nem mossa meg a kezét, és utána kimegy és kiveszi a mogyorót a közösségi térben, a különböző rendezvényeken, ahol te is, aki megmostad a kezedet, odamész, és te is kiveszed a mogyorót.
Igen, nagyon fogy az adásidőnk, hát valóban a nőgyógyászat, ez egy más kérdés, azt láthattuk hozzátartozóink révén mindannyian, de van itt még egy nagyon fontos kérdés, amit fel kell tegyek. Éva írja, jó napot kívánok, aki rokkant nyugdíjas, akinek N-diagnózisa van, nehezen mozog, jár, hogy tudjon 7-8 referátot beszerezni a bizottsághoz, főleg aki faluról van, miért nem lehet beutalni, és ott egy kibocsátóba mindent belefoglalni, hogy ne járassák, annyit köszönöm, Éva írja.
Tipikus beteg irányítási probléma, az összes ilyen problémával én azt javasolom, hogy az önkormányzat által biztosított személyzetet kell megkeresni, ezt a kérését el kell mondani, és segítséget kell kérni, úgy, ahogy most itt betetszett nagyon helyesen telefonálni, segítséget kell kérni, hogy azt szeretné, mert ez egy olyan beteg, akit nagyon nehezen lehet mozgatni, hogy ez egy befektetés keretén belül interklinikai konzultációk során megtörténjen. Erre van lehetőség, még egyszer, olyan körülmények között, hogy 50-55%-os kihasználtsága van az ágyaknak, simán be lehet egy ilyen beteget fektetni egy-két napig, nem többet, és az alatt ezeket a konzultációkat elvégezni.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
És még egy kérdés, amely önhöz szól, főorvos úr, szép napot, doktor úr, onkológiai nyilvántartásban lévő beteg hol jelentkezhet önnél egy komplex urológiai kivizsgálásra? Köszönöm, Ferenc írja.
Nagyon szépen köszönöm, hogy akar jelentkezni. Nincsen nekem, ha bár a törvény most már megengedi, de nincsen működő urológiai rendelőm. Ha fölhív, a telefonszámom tudja, vagy ha nem, elér a Facebook oldalamon, írjon rám, és megírom a telefonszámomat. Segítek, hogy minél hamarabb valamelyik kollégához küldőpapírral ingyenes ellátásba el tudjon menni, és tudjak segíteni.
Dr. Vas Levente parlamenti képviselő, a képviselő az Egészségügyi Bizottságának alelnöke volt a mai meghívottam. Én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Én is köszönöm a lehetőséget, és minden kedves hallgatónak szép hétvégét kívánok.